folytatódik az egészségkód, és egy veszélyesebbnek tűnő problémáról fogunk beszélgetni, ez pedig a fejnyaki daganat. Amiről aztán olyan dolgokat fogunk szerintem megtudni, amit csak egy előjáróban kihallottam, Robert, abból, amit te mondtál, hogy ez összefügghet bizonyos fertőzésekkel is.
Valóban benne vagyunk egy közös kutatásban a doktor úrral, amiben 4 Magyar Orvosi Egyetem, illetve az Onkológiai Intézet érintett ugyanilyen fejnyaki daganatok vonatkozásában, de nem lövöm le a poént, majd oda jut a beszélgetés.
Ne spoilerezzünk. Aki velünk van, dr. Dános Kornél, fülorgégész szakorvos, a Semmelweis Egyetem fülorgégészet és fejnyaksebészeti klinika adjunktusa.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük, hogy rendelkezésre áll. Szóval a fejnyaki daganatról fogunk beszélgetni, és első körben hadd kérdezzenek, hogy mely tényezők játszanak a legnagyobb szerepet ebben a daganatos betegségben, vagy ennek a kialakulásában?
Igen, ugye alapvetően definiáljuk azt, hogy fejnyaki daganat. Ugye a gégerák, a garatrák, a szájüregirák, a orr-melléküreg daganatok, a pajzsmély daganatok tartoznak ide. És hogy mitől lesz valakinek fejnyakrákja? Hát elsősorban a dohányzástól és az alkoholfogyasztástól. Alapvetően ez a két hatás fel a daganatoknak a döntő többségéért. Ugyanakkor a szájgarat, tehát a középgarat, ahol a mandulák vannak, a nyelvgyökünk van, azoknak a daganatoknak a kialakulásában nagyon nagy rész szerepet játszik a humán papillomavírus is. Úgyhogy erről is érdemes majd beszélnünk.
Meg lehet tudni azt, hogy akár már most is beszéltünk róla, hogy milyen formán játszik nagy szerepet?
Ugye azt vették észre az ezzel foglalkozó epidemiológusok, hogy ahogy a dohányzás ellenes kampányok beindultak az Egyesült Államokban, 60-as, 70-es évek környékén, nagyon szépen elkezdett csökkenni a dohányzással összefüggő daganatoknak az előfordulása. Ugyanígy a tüdőrák, a gégerák, a szájüregirák, azonban a manduláknak, tehát a szájpadmandula, a torokmandula, valamint a nyelvgyöki mandulának a rákjának az előfordulása, az nem hogy elkezdett csökkenni, hanem még növekszik is a mai napig. És ennek a növekedésnek a hátterében igazolták azt, hogy a humán papillomavírus az, ami a esetek nagy részében szerepet játszik. Az Egyesült Államokban ez bőven 50% felett, tehát hogy az ott kialakult szájgalatrákoknak több mint a felét aztnak már a papillomavírus okozza.
Ez ugyanaz a HPV, mint ami a nőknél sajnos szintén daganatos betegségeket okoz, méhnyakrák.
Így van, ez pontos. Ugye most már több mint 200 típusát ismerjük a humán papillomavírusnak, és az a bizonyos HPV 16, ami a legtöbb galibát okozza a lányoknál is a méhnyakrák tekintetében, ez az, ami a szájgatrákoknak a nagyon nagy részét okozza, a HPV-asszociált rákoknak több mint 90%-át ugyanaz a HPV 16-os okozza, mint a méhnyakráknak nagy részét.
Csak ezt meg mi férfiak tudhatjuk magunkénak leginkább?
Pontosan, tehát míg a méhnyakrák azért természeténél fogva a lányokat érinti, addig a szájgalatrák, a HPV-asszociált szájgalatrák az elsősorban 8-1 arányhoz a férfiakat érint inkább.
Egyébként az oltás, ami már létezik jó néhány éve, az ugyanúgy hasznos férfi és női páciensek esetén is? Megelőzési célval is?
Abszolút, a méhnyakrákról tudjuk egyértelműen csökkenti az előfordulást. A HPV-asszociált szájgalati rákoknak a legfontosabb prediszponáló tényezője az a szájüregben lévő HPV-fertőzés. Akinek ez ott van a szájüregében, a populációnak kb. 8-10% egyébként, azoknak egy bizonyos százalékában alakul ki 10-15-20 évvel később a szájgalati rák. És ugye az oltást azt nem régen vezettük még be, tehát nem telt még el 15-20 év, hogy lássuk, hogy valóban a magát a rákot csökkenti-e, viszont azt már tudjuk, hogy a HPV-fertőzést, a szájüregi HPV-fertőzést, az praktikusan megszünteti mind a lányoknál, mind a fiúknál. Ilyetén formában a FDA, az amerikai gyógyszerügyi hatóság, az be is fogadta már az oltást ebbe az indikációba is, mint a férfiaknál a szájgalatrákok megelőzése.
Az új a lefertőződés, az viszont sajnos ugyanúgy megtörténhet, vélelmezem, férfival, nővel utána.
Megkapta az oltást valaki, akkor az már nem fogja jó eséllyel megkapni ugyanazt a szerotípust, ugyanazt a típusát.
Tehát
a HPV-nek.
Ez akkor örökre védettséget jelent,
igen,
vagy jó néhány
évvel?
Ugye 2007-2008 óta oltunk, és azóta tudjuk, hogy a akkor beoltott lányoknál még mindig tart a védettség.
Ha már férfiakról beszélünk, akkor milyen korú férfiakat érint elsősorban ez a megbetegedés?
A klasszikus fejnyakrák, amit a dohányzás, alkoholfogyasztás okoz, és azért Magyarországon ez az elsődleges daganat típus, tehát a fejnyakrákok közül a dohányzás és alkoholfogyasztás okozta betegség, ebből látunk nagyon sokat. Ez elsősorban 60-70 éves férfiakat érinti. Most ezzel szemben a HPV-asszociált tumorok, azok inkább a 40-50 éves korosztályt érintik, tehát fiatalabb férfiakat érintik.
Ennek egyébként lehet tudni az okát?
Valószínűleg itt a 10-20 éves korban folytatott szexuális aktivitás, ami igazoltan, wow. Tehát a szexuális élet korai kezdete, a magas szexuális partnerszám, a magas orális szexuális partnerszám az egyértelmű rizikófaktor a HPV-asszociált szárgazrákoknak. És hogyha feltételezzük azt, hogy 10-20 évesen valaki fertőződött, abból lesz aztán egy jó 15-20 évvel később a daganatnak a kialakulása.
Hogyha ezt észreveszik időben, már nem tudom, hogy lehet észrevenni, hogy milyen tünetei vannak 10-20 évesen, akkor ez csökkenthető, az ebből adódó daganatos megbetegedéseknek a száma, vagy igazából teljesen mindegy?
Az a probléma, most, hogy maradunk a HPV-asszociált rákoknál, ugye nincsen daganat megelőző állapota, tehát nincsen olyan diszplázia, vagy úgynevezett karcinóma in situ állapota ennek a betegségnek, amit még a rákos diagnózis előtt azt tudom mondani, hogy már pedig ebből rák lesz. Éppen ezért ez egyik probléma azzal, hogy nem tudjuk időben ezt felismerni. A másik probléma pedig az, hogy én felismerem azt, hogy valakinek van egy humán papillomavírus fertőzése a szájüregében, azon nem tudok mit csinálni, mert nem áll rendelkezésemre olyan terápiás szer, ami magára a fertőzésre jó. Továbbá nem is tudom úgy szűrni, mint hogy a lányoknál vannak validált szűrő módszerek, hogy hogyan lehet a ményakból vett mintából kimutatni a HPV-t. Ezzel szemben a szájüregi mintáról egyőre nincsenek olyan validált megbízható tesztek, amiről tudnám, hogy márpedig, hogyha ez negatív, akkor a adott leszűrt embernek tényleg nincsen HPV fertőzése a szájüregében. Viszont pont ezért nagyon nagy dolog, hogy van a kezünkben már oltás. Tehát mivel nem tudjuk idejében felismerni az elváltozást, meg tudjuk előzni az egésznek a kialakulását, és ezért üdvözlendő az, hogy néhány éve nem csak a lányokat, hanem már a fiúkat is elkezdtük oltani ingyenesen a 7. osztályban.
A HPV-ről térjünk vissza egy picit a klasszikusabb okokra, dohányzásra, alkoholra, egyebekre. Itt mindig meg szoktuk kérdezni, amikor hasonló témákról beszélünk, hogy genetika meghatározott?
Vannak olyan genetikai szindrómák, ezek genetikai konstellációk, amik mellett sokkal gyakoribb a fejnyakrák kialakulása. Feltételezzük azt, hogyha valakinek a családjában volt egyébként gégerák, galatrák, ott azért könnyebben alakulhat ki a betegség. Az, hogy ez pontosan milyen mechanizmusra, ezt nem tudjuk, akár az adott noxákra, a dohányzásra, alkoholfogyasztásra adott válasza a szervezetünknek más lehet ezekbe az emberekbe. Ez az egyik feltételezés, hogy nem úgy reagál mondjuk a dohányzásra vagy az alkoholfogyasztásra, mint azon az embernek, akinek nem alakul ki ilyen betegsége.
Összefüggés lehet a nem megfelelő szájhigiénia és az ilyen típusú betegségek kialakulása között?
Kettőféleképpen is lehet. Az egyik úgy, hogy valóban rossz szájhigiéni, az összefügg a daganat kialakulásával. Illetve az, hogy aki nem figyel oda az ő szájhigiénére, nem mosfogat, nem vizsgálja meg, sosem néz be a torkába, nem jár fogorvoshoz, az biztos, hogy ez sokkal előreadottabb állapotba fogja észrevenni a betegségét, mint az, aki azért igényes ilyen szempontból a szájüregi higiéniájára.
Mennyire kezelhetők az ilyen szájüregi daganatok, mennyire van rá jó terápia, vagy műtéti megoldás, vagy bármi, ami segíthet?
Korai stádiumban nagyon jó kezelési formáink vannak, akár szájüreg, garat vagy gégerákról beszélünk. Hogyha van egy T1 vagy T2-es, tehát egy korai stádium betegsége valakinek, azt vagy egy sugárkezeléssel, vagy pedig egy műtéti kezeléssel, azt meg lehet gyógyítani. Ebben a stádiumban a gyógyulásnak az esélye az ilyen 80-90% körüli, praktikusan egy gyógyítható betegség. Hogyha már nagyobb az elsődleges daganat, vagy van nyaki áttét, akkor már azért rosszabb a helyzet. Ilyenkor egy olyan lokalizációtól függően 50% körüli az 5 éves túlélés. Mondjuk egy hangszalagrák esetében inkább 60-70%, de mondjuk egy algaratrák esetében ott inkább 10-20% a túlélésnek az esélye.
Itt most említett pont két olyat is, ami esetleg elnémuláshoz vezethet. Ha ez megtörténik, tehát a hang elvesztése megtörténik, akkor visszahozható az még? Tehát a hang az visszahozható, a hangszálak visszaállíthatók-e olyan állapotba, hogy újra lehessen hangot képezni? Tehát van erre terápia?
Ugye itt a arról kell beszélnünk, hogy a beszédképzésben praktikusan minden, ami a felnyak régióban található szervünk, a nyelvünk, az ajak, a pofazacskónk, a gége, a gégefedő, tehát praktikusan elég sok minden szerepet játszik a megfelelő beszédképzésben. Tehát bármelyiknek a károsodása, akár a daganat által, akár pedig a terápia által, az fogja érinteni mind a beszédfunkciót, mind a légzésfunkciót, mind pedig a nyelésfunkciót. Most, ha kiragadjuk csak a gégerákokat, és arról beszélünk, hogy mi történik akkor, hogyha kivesszük valakinek a gégéjét, tehát egy teljes gégeltávolítást végzünk rajta, akkor valóban van három lehetőség a beszéd rehabilitációra. Az egyik az, amit biztosan mindenki látott már akár filmen, akár élőben, egy elektron vagy műgégének nevezett elektromos kis rezonátor, amit a beteg oda tesz a nyakához, és az egy ilyen robotszerű hangot fog képezni, amit a beteg képes érthető beszéd deformálni.
Bocsánat, csak hogy értsük, ez az, ami Stephen Hawkingnál volt?
Nem. Ahhoz hasonló, de szóval ez úgy néz ki, mint egy kis zseblámpa, amit az ember odaérint a nyakához, és akkor megnyom egy gombot, az elkezd rezegni, vagy beregni, és akkor ezt formázza, aztán érthető beszédé az ember. Ez egy nagyon robotszerű hang, meg amiért nem szeretjük ezt, hogy a betegek elhagyják ezeket, tehát hogy mégiscsak vigyázni kell rá.
Hawkingnál szerintem ott valami beszédszintetizátor volt, mert ő már annyira nem tudott beszélni, szegény, hogy ott már semmilyen hangképzés nem volt.
Ezért nem tudtam a különbséget, hogy ez pontosan mi, azért csak próbáltam, hogy el tudjuk képzelni.
Ami ennél sokkal szofisztikáltabb megoldás, az egyrészt a hangprotézisnek a beültetése, amikor praktikusan ezt csináljuk már mindenkinél, akit most megoperálunk teljes gégeltávolítással, kivesztjük a gégét, és berakunk egy kis szelepet a légcső hátsó fala és a nyelőcső vagy a garatnak az előső fala közé, és amikor a beteg beszívja a levegőt, befogja a lyukat a nyakán, és amikor kilélegez ilyenkor, akkor átmegy a levegőben a szelepen keresztül a garatba, és azt tudja egy a természetes beszédhez leginkább hasonlító hangát, illetve beszéddé formázni.
A tünetekről nem beszéltünk még. Mik azok a tünetek, vagy azok az intőjelek, amik alapján mindenképp érdemes felkeresni a szakorvost?
Ugye az a klasszikus mondat, amit a filológiaiak hangsúlyoznak mindig, hogy egy három hétnél tovább tartó rekedtség vagy nyelési panasz esetén fel kell keresni a filológiaiakot. Ez abszolút megfontolandó, és ezt terjeszteni kell. A rekedtség a sok mindentől lehet, tehát lehet egy vírusos fertőzéstől, lehet egy bakteriális fertőzéstől, sok minden okozhat rekedtséget, de hogyha három hétnél tovább ez fennáll, akkor elég kicsi az esély annak, hogy valamilyen banális ok okozza ezt, azt mindenképpen érdemes megmutatni egy filológiaegésznek. Ugyanez igaz a nyeléspanaszra. További tünet még a nyaki duzzanat. Nem ritkán látjuk azt, hogy a beteg első tünete az, hogy a nyakán megjelent már egy nyokcsomó áttét, és akkor ezt fedezzük fel, és ennek kapcsán indul a kivizsgálás. A véres köpet, a bűzös lehellet, fülbesugárzó fájdalom, ezek mind olyan dolgok, amit érdemes megmutatni filológiai szakorvosnak.
Pajzsmirigy daganatokkal és diagnosztikával most hogy áll az orvostudomány?
A pajzsmirigy daganatokat tekintve az egy picit más tészta, tehát egészen más tumorbiológiája van, mint ezeknek a klasszikus felnyakrákoknak. Egy nagyon érdekes betegségcsoportról van szó. Már csak az is érdekes, mert nagyon-nagyon gyakoriak. Ugye több típusa ismert a pajzsmirigy rákoknak, ez a papilláris rák a leggyakoribb típusa a pajzsmirigy daganatoknak. Ebből azt látjuk, hogy az incidenciája, a felismert daganatoknak a száma, az nagyon nagy mértékben növekszik. Viszont ezzel párhuzamosan a daganat okozta halálozás az nem változik. Tehát hiába ismerünk fel többet, a daganat okozta halálozás az nem növekszik. Ez miért lehet? Valószínűleg azért van, mert maga a betegség nem egy annyira agresszív, lefolyású kór, mint egy laphámrák. Illetőleg valószínűleg azért ismerünk fel ilyen sokat, mert annyira jó ultrahangokat használunk, illetve képalkotó eljárásokat használunk, és azokat is észrevesszük, amiket korábban nem vettünk észre.
Az okoknál említettük egyrészt a humán papillomavírust, amely fejnyaki daganatot okozhat, és beszéltünk az alkohol, illetve dohányfogyasztásról. Mi a helyzet az ártalomcsökkentett termékekkel? Hogy erről már van-e bármi véleménye az orvostudománynak, hogy ezek épp olyan ártalmasak-e, vagy tényleg ártalomcsökkentettek, ahogyan ezt egyébként reklámozzák?
Fejnyaki tumor vonatkozásban nem nagyon áll rendelkezésre nagy esetszámú vizsgálat, erről tudjunk nyilatkozni. más dagantípus esetében azért azt látjuk, hogy semmiképpen nem nevezhető egészségesnek ezeknek a termékeknek a használata. Tehát, hogy azért ebben is van számos olyan anyag, ami dagadt képződéshez vezethet, úgyhogy semmiképpen nem javaslunk senkinek a használatát.
És akkor van még egy dolog, a hangszalagrák, amit szintén csak érintettünk. Én erről ma hallottam először, hogy ez hogyan alakul ki, ezt mi idézi elő?
A hangszalag az a gégének az egyik része, a gégének középső része az a hangszalag. Nem ritka, tehát Magyarországon praktikusan a top 3-ban benne vagyunk a gégrák előfordulás tekintve világszinten, tehát nálunk nagyon gyakori ez a betegségtípus. Azért van egy picivel kitüntetettebb helyen a felnyakirákok között, mert viszonylag korán okoz tüneteket. Uh-huh. Tehát egy icipici daganat vagy elváltozás, ami a hangszalagokat érinti, az már befolyásolja a hangszalagnak azt a finom mozgását, ami az érthető jó beszédhez kell. Tehát egy nagyon pici daganat, az már rekedtséget fog okozni. És ez az egyik oka annak, hogy viszonylag nagyobb arányba fedezünk fel korai stádiumban hangszalagrákot, mint mondjuk algaratrákot. A másik tényező, ami miatt kitüntetett szerepe van a hangszalagrákoknak, az, hogy a tumor biológiája is egy picit más, tehát kevésbé nő olyan agresszívan vagy gyorsan, mint egy garatrák vagy szájüregrák.
Ez egyébként lehet a túlzott használat miatt is? Tehát azt, hogyha a hangszalagok nagyon nagy terhelés alatt vannak, akár egy operaénekes esetében, ez előidézheti a hangszalagrákat?
Nem. Tehát a hangszalagrák az ugyanúgy a dohányzásra alkoholfogyasztás miatt alakul ki.
Zárásképpen beszéljünk a terápiákról. Milyen terápiák lehetségesek akkor, hogyha volt műtét, és mi van akkor, hogyha elkerülhető a műtét?
Alapvetően egy korai stádiumban, vagy lokoregionálisan előadott stádiumban, ott vagy műtétet választunk, vagy pedig egy sugárkezelést, vagy sugárkezeléssel kombinált kemoterápiás kezelést. Ezek kuratív, tehát gyógyító célzata adott kezelések. Sok minden befolyásolja, hogy most műtéttel támadjunk, vagy inkább sugárkezeléssel. Ez persze a betege is át kell beszélni, hogy ő melyiket szeretné, és át kell beszélni mind a műtétnek, mind pedig a sugárkezelésnek az előnyeit vagy hátrányát. Ezen csoportok mellett egy előadott stádiumban már, tehát egy távoli átétes stádiumban már csak gyógyszeres kezelés jöhet szóba nagyon sok esetben. Uh-huh. Itt a kemoterápiák irányából kezdünk elmenni a célzott terápiák, valamint legújabban az immunterápiák irányába. Tehát most már a felnyakrákoknak, a távoli átétes felnyakrákoknak a terápiája az abszolút egy immunterápia központú gyógyszeres kezelés. Uh-huh.
Hát nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Ma is tanultunk, legalábbis én, Robert.
Mind a ketten izgalmas beszélgetés volt. Köszönjük, doktor úr, hogy itt volt velünk.
Köszönjük szépen. Dr. Dános Kornél, fülorgégész szakorvossal, a szemmelveszeleten fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinika adjunktusával beszélgettünk. Ez volt mára az Egészségkód. Köszönöm szépen, Robi, a szerkesztést.
Köszönöm, hogy itt láttam.
És köszönjük a figyelmet. Egy hét múlva találkozunk. Addig is jó rádiózást, viszont hallásra.